Folytatom a tudásról szóló elmélkedésemet. Ma vallási ismeretekkel akarok foglalkozni. Ezzel hallgatóim teológiai igényeinek nem teszek ugyan eleget, azt a teológia szakemberei sokkal jobban ismertetetik. Csak pár szót szeretnék említeni azokról, akik függetlenítik az evangéliumot az egyháztól. Szent Pál tanítja, mi őt hirdetjük, amikor minden embert intünk és tanítunk teljes bölcsességgel, hogy minden ember tökéletessé tegyünk Krisztusban. A kereszténység lényege, hogy elismeri, hogy Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember. Aki ezt nem ismeri el, és ennek következményében a Szent Háromságot sem, az nem keresztény. Velük szemben csak annyit mondhatunk, a Szentírás a kereszténység könyve, tehát a nem keresztényeknek semmi jogosultságuk sincs ezeket a könyveket használni és értelmezni. Nekem sincs jogom a katonaság egyenruháját és fegyverzetét használnom, mert nem vagyok katona. A szektákkal nem érdemes vitatkozni. A vita egyetlen eredménye az lenne, hogy mindenki megerősödik saját véleményébe. A vitát velük úgy nyerjük meg, ha elkerüljük. Sok szekta létezik és létezett a világon. Ha vannak, hát létezzenek. Ne csodálkozzunk létezősükön, sem azon, hogy sok keresztény hajótörés szenved az élet viharos tengerén. Ostobaság lenne, és a gondolkodás hiánya, ha azon csodálkoznánk, hogy micsoda ereje van a szektáknak. Ha nem léteznének, nem lenne rájuk, de léteznek, így van rájuk. Mint az emberi testet is meglepi a láz, ez a betegség jele. Tudomásul veszük, hogy van egészség, van betegség, sőt halál is. Mindenki panaszkodik erről, de senki sem tesz semmit ellene, nem is tehát. A szektáknak az ereje a mi gyengeségünket bizonyítja, nem pedig tanításuk igazát. Valószínű, hogy semmi erejük nem lenne, ha mi nem csodálnánk őket. Könnyen győz a futballcsapat, ha ellenfele gyenge, ha azonban erős csapattal találkoznak, veszteni fognak. Ugyanezt mondhatom az ökölvívókról és más sportágakról is. A szekták azért nyernek, mert sok ember gyenge az egyházba. Ne csodálkozzunk, ha halljuk, hogy XY belépett valamelyik szektába, pedig már megőszült egyházunkba. Hogy hát milyen jámbor, hű, áldozatkész volt, és most pártot változtatott. Nincs semmi különleges dolog benne. Milyen igaz ember volt Saul király, és már Dávidra irigykedett, ezt tette tönkre. Dávid az úr szíve szerinti férfi, gyilkos és házasságtörő lett. A bölcs Salamont oktalan asszonyok vezették a bálványimádásba. A félrelépés nem csak az ő privilégiumuk volt. Ha egy püspök, pap vagy szerzetes hitehagyott lesz, vagy valamelyik egykori szeminarista szekta vezérén növi ki magát, ez nem bizonyítéka a szekták erejének. Ez csak egy állandó jelenség Isten országába. Volt egy barátom, akinek papi hivatásához én is hozzájárultam. Püspök lett belőle. Most tele vannak Paraguay újságai nevével, mert ott hagyta a püspöki székét, és a jövő évi választásokon államelnök akar lenni. Félek, hogy rajta is teljesedik, ha Isten valakit nagyon meg akar alázni, először a magasba emeli, hogy annál jobban földhöz csaphassa. Csak az üdvözül, aki mindvégig kitart. Mert emberek vagyunk, másoknál csak a külsőségeket látjuk. Jézus viszont tudja, hogy mi van az ember szívébe, olvassuk Szent Jánosnál. A jó pásztor ismeri övéit. Kezében van szórólapátja, és meg tisztítja a szérűjét, összegyűjti buzáját a magtárba, a pejvár pedig oltatatlan tűzzel elégeti. A szárák elviszik a gabonaszemek közül a könnyű hit pejváját. Vitapont a szektárnál például Jézus jelenléte az oltári szentségben. Semmi különös nincs benne, hisz mikor Jézus ezt a tanítását tanítványai meghallották, tanítványai közül sokan azt mondták, kemény beszéd ezt kihallgatja. Ettől fogva a tanítványai közül sokan visszahúzódtak, és már nem jártak vele. Júdás is áruló lett. Az evangélista ezen ténye nem botránkozik, hanem csak azt jegyezte meg távozásakor, éjszaka volt. Bizony, aki elhagyja Jézus egyházát, a sötétségbe megy. Hogy sokan elhagyták Jézust, nem jelent sokat az egyház jövőjével kapcsolatba. Mint ahogy az sem, amit Pál ír, hiszen tudott, hogy az ázsiaiak valamennyien csárban hagytak, köztük Figelosz és Hermogenész is. Ezek a csárbáhagyások a bizonyítékai, hogy akik megmaradtak, az igaz egyházat képviseljük. Közülünk jöttek elő, de nem voltak közülünk valók. Ha közülünk valók lettek volna, bizonyára velünk maradtak volna. Tehát állandó jelenség kezdett óta, hogy sokan csárbáhagyják Jézust. Minden szőlőveszőt, amely nem hoz rajtam gyümölcsöt, lemetsz a mennyei atya, és minden termőt megtisztít, hogy többet teremjen. Hogy sok hamis tanító lesz, Jézus előre megmondta. Sőt, az apokalipszis, a titkos jelenések könyve is tele van az árulás történetével. Az apostolok levele is folyton a hamis tanítókról beszélnek. A hamis tanítók azok, akik jogosítvány nélkül akarnak vezetni. Jézus tanítja, óvakodjatok a hamis profétáktól. Báránybőrben jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Ez a külső báránybőr nem más, mint a keresztény név külső színezete. Szent Pál írja, csodálkozom, hogy ilyen hamar átpártoltatok egy más evangéliumhoz. Jó lehet, nincs más, legfeljebb néhány ember akad, aki megzavar titeket és igyekszik elfárdítani Krisztus evangéliumát. De ha akármi, akár egy mennyei angyal más evangéliumot hirdet nektek, mint amit mi hirdettünk, átkozott legyen. Gondolom, amikor Szent Pál a szavakat írta, valószínű, hogy az angyalok hunyorgattak az égben, és nyeltek egyet. A test cselekedetei nyilvánvalók, paráznaság, tisztátalanság, bujaság, bálványimádás, mágia, ellenségeskedés, viszálykodás, versengés, harag, veszekedés, széthúzás, szakadás, irigykedés, részegeskedés, dobzódás és hasonlók. Ezekről előre mondom nektek, mint előbb is mondtam, hogy akik ilyen dolgokat tesznek, nem nyerik el Isten országát. Szent Pál a testi bűnök közé sorolja a viszálykodást és a szakadást is. Azért sorolta fel, mert tudta, hogy ezek a bűnök az egyház egység ellen mindig meglesznek, nem csak a galatáknál. A szakadárt az utóbbi időkben szektáknak hívjuk. A szekta egy nagyobb vallási, kulturális, politikai vagy szociális szempontból jól megkülönböztető csoporttól elkülönülő, azzal szemben álló csoportot jelent. Pál majdnem minden levelében óvja híveit, akik más tanítanak, mint az egyház. Keressetek és találtok, zörgessetek és megnyitnak nektek. Krisztus ezen felhívása nem azt jelenti, hogy majd 2000 év múlva keressetek valami újat, amit eddig nem találtatok meg az egyházba. Felesleges az egyházon kívül keresni Jézus tanítását, ott nem található meg annak teljessége. Csak ott érdemes keresni, ahol van valami, különben az nem keresés, hanem csak bolyongás és tévájgés. Kérésének a keresésnek és a kutatásnak határai vannak a hitben és a vallásban. Ami a kereszténység szilárd alapja, ott nincs keresés, ott csak hit van. A kutatás célja Jézus tanításának megismerése. A további kutatás értelmetlen, ha a hit elemeihez érkezünk, mert akkor ugyan állandóan keresünk, de sohasem hiszünk. Ha az egyház hitét elhagytam, kinek higgyek és melyik ajtón zörgessek? Felsorolhatom az összes vallásalapítót, a különböző gazdasági rendszereket, a modern elméleteket. Mindegyik párthívekát gyűjt, statisztikákat készít, de melyikért hagyjam el katolikus hitemet? Kinél keressek? A legtöbb szekta velünk ellenségként viselkedik. Keressem hitemet ellenségeimnél. Ha a hadseregben a katona az ellenséghez megy, az ellenség igazát át akarja venni, esetleg megélhetés vagy rangot keresott, azt hazárulónak vagy szökevénynek mondjuk. Ha Krisztus kérdezi, ti is el akartok-e hagyni engem, a Péterek azt felelik neki, kihez menjünk, az örök élet igéi vannak nálad. A judások meg azt kérdezik, mit adtok nekem, ha őt kezetekbe adom. Csak azok tévelyekhetnek az örökös keresésben, akiknek nincs mit elveszteniük. Viszont ha én hittem, amit hinnem kellett, és tettem, amit tennem kellett, és mégis valamit keresnem kell, akkor csak azért, mert nem volt soha igazi hitem, vagy azt feladtam. Ha hitemet elhagyom, hitem is elhagy engem. Csak az keres, aki valamit elvesztett. Az öregasszony, aki a 10 drakmájából egyet elveszített, tudta, mit keres. Megtalálva nem keresett tovább. Aki éjjel kenyeret keresett szomszédjánál, mikor megkapta, nem zörgetett tovább. Ha valaki azért keres, mert semmit sem talál, az ő dolga, hogy ott keres, ahol nincsen. Ha valaki mindig zörget és nem nyitnak ajtót, neki azért van, mert nincs senki a házban. Az öreg nénik, aki a drakmát elveszítette, ő is saját házában kereste. Senki sem várhat el támogatást, onnét rombolás jön, senki sem kaphat világosságot ott, ahol a sötétséget gyártják. Mi is keresünk vallásunkban, és sokat találhatunk, de soha nem kérdőjelezzük meg hitünk alaptanait. Minden keresztény vallásnak megvannak az alaptanai, és ebből magyarázzák a Szentírás. Tévedés azt gondolni, hogy a Szentírásból vezetik le az alaptanaikat. Fordítva van. Éppen azért felesleges a Bibliát vita tárgyává tenni a különböző felekezetek között. A Biblia ugyanaz, de az minden vallás saját hittana szerint értelmezi. Így nincs közös nyelv, hogy a Bibliával egymást meggyőzzük. Mondok egy példát. Szent Lukács evangéliuma így kezdődik a katolikus kiadásban, mivel már sokan megkísérelték rendbe elbeszélni köztünk végbement eseményeket. A fordítás jó, megfelel az eredetinek. Az elbeszélni szónak az az értelme, hogy a hagyomány útján terjedt az evangélium, mielőtt írásba foglalta Lukács. A református Károli fordítása is jó, és megfelel a református tanításnak is. Ő így mondja ugyanezt, mivel hogy sokan kezdették rendszerben megírni azokat a dolgoknak az elbeszélését, amelyek mind mi nálunk beteljesedtek. Károli nem arról beszél, hogy elbeszélni, hanem megírni. Ha veszük a görög szöveget, mindkettőnek igazat adhatunk, a fordítás jó. mégis egyik a beszédhagyományra hivatkozik, a másik az írásra. Mindkettő jól fordít, és mindkettő beleviszi saját hittanát a mondatba. Hiába vitatkozunk, nem fogjuk megérteni egymást anélkül, hogy ne legyünk hűtlenek hittanunkhoz. Az Ószövetség szövege csak az első század vége felé öntötte fel azt a merebb formát, amelyet ma is ismerünk. Addig a variánsoknak megvolt a jogosultságuk. Az első századok során magától értetődött, hogy az írott evangéliumokat megelőzte a szóbeli igehirdetés. Az írott evangélium az örömújongó igehirdetésre, a kerigmára támaszkodott. Az is igaz, hogy a katolikus egyházban a szóban hirdetett evangéliumot sohasem helyettesíthette az írott és kinyomtatott evangélium. Szent Pál maga hivatkozott mindig a megelőző igehirdetésre, az eukarisztiára, Krisztus feltámadására vonatkozóan, valamint Krisztus második eljövetelét illetően. Saját utasításait megkülönbözteti Krisztus parancsaitól. Szóbeli hagyományból idézi Krisztus szavát az efezusi presbitereknek. Az apostoli kor után még egy ideig a keresztény szerzők elég ritkán hivatkoznak az írott evangéliumra, hanem inkább az élőszóban hirdetett evangéliumra, mint római Szent Kálamen levele, Szent Polipárk Filippiákhez írt levele, Tamás evangéliuma sejteti. Az ókeresztény szerzők a második század vége felé kezdik az Ószövetség mellett az új szövetséget is úgy idézni, mint az írást.